Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A politikai erőszak terjedés elleni fellépésről nyújtott be határozati javaslatot az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága. A dokumentum felkéri a kormányt, hogy dolgozzon ki a fizikai és digitális térben terjedő agresszió mérséklését elősegítő javaslatokat, tekintse át a fegyvertartással és fegyverviseléssel kapcsolatos jogsértések esetén alkalmazandó szabályokat, és szükség esetén szigorítsa azokat. A Tisza párt elnök ellen 3 ügyben kérelmezték mentelmi jogának felfüggesztését, amiről szavazott az Európai Parlament jogi bizottsága. Most a szakbizottság még csak javaslatot tett az EP számára, hiszen a mentelmi jog felfüggesztéséről végül az Európai Parlament plenárisán születik meg a döntés. Magyar Péteren kívül még a DK-s Dobrev Klára, valamint az olasz szélső baloldali EP képviselő Ilaria Salis mentelmi jogáról is döntöttek. Az EP jogi bizottsága nem javasolja a mentelmi jogok kiadását egyik képviselő esetében sem. Magyarország és Szlovákia sem kapott meghívást az Európai Unió keleti határaira tervezett drónfallal kapcsolatos megbeszélése. Jelentette ki Thomas Renyi, az Európai Bizottság szóvivője. A találkozón 7 uniós tagállam, Észtország, Lettország, Finnország, Litvánia, Lengyelország, Románia és Bulgária védelmi miniszterei vesznek részt, és jelen lesz egy Ukrajna nevében eljáró képviselő is. Magyarország az Európai Uniós országok többségétől eltérően nem az ukrajnai háborúval kapcsolatos brüsszeli narratíva terjesztésére kívánja felhasználni az e-heti ENSZ közgyűlést, hanem a béke ügyének előmozdítására. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. Szijjártó Péter hangsúlyozta, a magyar kormány minden olyan kezdeményezést támogatni fog, amely a béke mellett szól, és minden olyat elutasít, amely ez ellen megy. A tárcavezető világossá tette mindenki számára, hogy az energiaellátás kérdése nem politikai, ideológiai kérdés, hanem egyszerűen fizikai, és világossá tette, hogy olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek nyomán India is és a világ valamennyi országa biztosítani tudja saját maga számára a biztonságos és megfizethető energiaellátást. Drón észlelések miatt este leállították Dánia legnagyobb repülőterén, a koppenhágai reptéren a légiforgalmat, között a rendőrség. A BBC beszámolója szerint ugyanezt történt Norvégia fővárosában, Oszlóban, a hatóságok egyelőre nyomoznak. Donald Trump amerikai elnök feltételekkel, de ígéretet tett arra, hogy újabb szankciókat vezet be Oroszországgal szemben. A már érvényben lévő büntető intézkedések mellett az Egyesült Államoknak még számos olyan eszköze van, amellyel fájdalmat okozhat az orosz gazdaságnak, az egyik pedig komolyan érinteni a magyar gazdaságot is, ugyanis 500%-os vámokkal sújtaná az orosz energiát vásárló országokat, írják hírportálok. Oroszország annak lejárta után is kész egy évig tartani magát az új START megállapodáshoz. A hadászati támadó fegyverek csökkentéséről megkötött orosz-amerikai megállapodás 2026. februárjában jár le. Vladimir Putyin orosz elnök az orosz biztonsági tanács ülésén bejelentette, ha az USA is így tesz, Oroszország a továbbiakban is tartja magát az abban foglaltakhoz. Caroline Leavitt, az amerikai elnöki hivatal a Fehérház szóvivője úgy reagált, jól hangzik Oroszország új START megállapodással kapcsolatos javaslata. Megkezdődött a tartalékos katonák tömeges bevonulása a Magyar Honvédség országvédelmi gyakorlatában, ismertette a Honvéd vezérkar főnöke tegnap. Böröndi Gábor elmondta, az október közepéig tartó Adaptive Huszas gyakorlat a Honvédség minden alakulatát érinti, több mint 2000 tartalékos teljesít szolgálatot a gyakorlaton belül. Megválasztotta ombudsmannak Juhász Imrét az Alkotmánybíróság előző elnökét tegnap a parlament. Az alapvető jogok biztosának helyettese Gyenei Laura Zsuzsanna lesz. A parlamentnek azért kellett új ombudsmant választania, mert az eddigit, Kozma Ákost, aki 2019 óta töltötte be a pozíciót, nemrég alkotmánybíróvá választották. A Cseppkő barlangjairól híres Agteleki Nemzeti Park végzett a második helyen a csodásmagyarország.hu online felmérésén, amelyen a legszebb nemzeti parkokra lehetett szavazni. A harmadik a Bükki Nemzeti Park lett szintén régiónkból, előbbi 20, utóbbi 18%-os arányjal. Hazánk 10 nemzeti parkja közül a Balaton felvidékit tartják a legszebbnek a magyarok, a győzelemhez 22%-nyi szavazat kellett. 95 éves korában meghalt Sajdik Ferenc, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth Díjas magyar grafikus és karikaturista. Életműve meghatározó volt a magyar grafika és karikatúra területén, olyan ikonikus figurákat alkotott meg, mint Pompom, Gombóc Artúr és a nagy Ho-Ho-Ho horgász szereplői. Munkásságát számos díjjal elismerték. Végül az időjárásról. Holnap nagyrészt felhős, borult lesz az ég, rövidebb időszakokra kisüthet a nap, időszakos esőre, záporra, néha zivatarra lehet számítani, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 13-14, napközben aztán 20-22 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Thank you. és figyelem cinkosan némán, hogy rólam szólnak imák,
már senki se lát, senki se lát.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Paulovics Zsoltot, aki egy személyben testnevelés tanár, ultrafutó, hegymászó, túravezető, kézilabdabíró, a mikrofonnál Tikovics Ernő, és eddig sorolom, mert szerintem a lényeg benne volt, ami a mai beszélgetésünk elé kívánkozik. Talán télen voltál itt utoljára a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, egy Karancs hegyi túra után. Beszélgettünk a túrázásról, a túrázásodról, és akkor említetted azt is, hogy már egyszer megpróbáltad megmászni a Lenin csúcsot, és most idén újra nekivágtál. Adódna a kérdés, hogy miért, de nyilván azért, mert egyszer már nem sikerült.
De nem csak azért, mert ugye ott túrát vezettem, hegyi vezetőként voltam ott, mint annó régebben is, és hát mentünk, 8-an vágtunk neki ennek a kalandnak.
Tehát te vezetted a csúcstámadást?
Igen. Hát az egész, az alapoktól végig a túrának, a mászásnak a menetét.
És akkor miért adtátok föl végül?
Így is lehet mondani, hogy feladtuk, de nem feladásról volt szó, hanem sajnos sok puzzleből áll össze egy mászás, főleg egy ilyen magas hegyi mászás. Rendbe kell lenni mindennek, sajnos ott Ázsiában azért nem a mi gyomrunknak van ott minden, meg nem olyan baktérium törzsek vannak, tehát nagyon sok mászó szenved, hányás, hasmenés, valami fertőzést elkap, hát a csapatunk szinte minden tagja elkapta ezt.
Idén is ez volt a baj?
Igen, idén volt ez, idén. 2 éve nagyon rossz idő volt. Viharba voltunk fent 3 napig 6100 méteres táborba, és nyilván ott sokat időzni nem lehet, úgyhogy kénytelenek voltunk levonulni. Utána pedig már nem volt idő, hogy újra nekivágjunk, ugyanis indult vissza a repülőnk.
Furcsa, hogy még mindig Lenin csúcsnak hívják.
Úgy hívják, hivatalos neve Lenin Peak. Kivéve a tadzsikok, mert ők átkeresztelték tadzsikul Ipsinnának, de amúgy Lenin Peak a hivatalos neve, a világ minden mászója így ismeri.
És melyik országban található?
Kirgizisztán. És Kína határa, de Kirgizisztán.
Hogy néz ki egy ilyen itthonról megszervezett hegymászás? Mert ugye ezt itt kezditek el, először fejben határozzátok el, aztán a pénzt gyűjtitek össze?
Hát nyilván, egyrészt itthonról kell engedélyeket szerezni, mert mindenhol már engedélykötelesek ezek, hogy határengedély, mászóengedélyeket beszerezni, és akkor ottani irodával lebeszélni, aztán keresni egy tábort, alaptábort, meg egyes tábort, ahol ellátás és sátorba tudunk aludni, onnantól kezdve magunk sátrába, saját sátrukba alszunk, meg már saját étkezés, saját minden saját dolgokat kell vinni. Az alaptáborba, meg az egyes táborba 3-szor étkezést kapunk, ott van jurta, vagy éppen béres lehető sátor, úgyhogy az ott kényelmes, de hát onnantól kezdődik a buli.
Az már a hóhatár?
Hát itt Európában az lenne, de ott 3600 méteren van az alaptábor, 4400-on az egyes tábor, és onnan kezdődik a hó. 4400-tól.
Mit kell vinni, és mi az, amit ott kaptok?
Felszerelés természetesen ott magunknak kell gondoskodni, viszont ott minden teljes ellátást kapunk. Azokban a napokban, amikor az egyes és a alaptáborba tartózkodunk, a többi napokra viszont nekünk kell bevásárolni ott helybe olyan élelmiszert, meg olyan folyadékot, amit viszünk tovább magunkkal. Hát nem kis pakkunkban, mert hát az egyes tábor után már mindent saját hátunkon kell vinni, sátor, pálózsák, derékaj, étkezés, tányérok, evőeszköz, tehát egy 20-30 kiló.
Nincsen serpa?
Van, de 10 dollár egy kiló. 10 dollár egy kilót felvisz.
Meddig?
Hát 4004-től az 5003-as táborig. Először szokott fordulni, hogy pár kilót felküldünk, 5-6 kilót, mondjuk már ami a 20-on felül ma vagy a 25 kiló felett, de azért a nagy részét magunk visszük.
De mindenből a legmodernebb van, nem? Minél könnyebb, annál jobb.
Hát de sok minden kell, az a baj. Hát a sátor maga 5 kiló.
Meg a víz?
Meg a, hát a folyadék, amit csak arra ja, napra viszünk
hát
fel.
Van hó.
Hát van hó, igen. Hát fönn már nyilván a gázkészülék és a edényekbe havat főzünk, és abból lesz a víz. De hát az első napra kell folyadék, mert meleg van. Igen, csak meleg.
Na ez hogy van ott?
Nagyon jó klímája van a Pamirnak. Hát néha 5300-as táborban is közel 30 fok van pluszba.
De hogy marad meg a hó?
Hát elolvad, olvad, csak aztán esik. Elolvad, esik.
Akkor
hát
ez volt lavina veszélyes, nem?
Persze, a pont az egyes és a kettes között van a legtöbb baleset ebből. Meredek is, és akkor ott van a leglavinásabb rész. Ezért nagyon korán kell indulni, hogy a hókabát egybe legyen, és akkor már, mire délután már úgy megsüti a nap, amikor megcsúszhatnak, addigra már rég fenn vagyunk. Tehát hajnali 2-3-as indulás, és 11-kor már áll a sátor.
Már csak pihenni kell?
Hát igen, akkor mi matizálódunk.
Kell itt?
Hát, hogy ne.
Te már nyilván hozzá vagy szokva, de oxigénpalack az kell?
Nem kell. Nem kell. Vannak, akik 6000 fölött oxigénpalackkal mennek ki, vannak olyan táborok, nagy táborok, akik azt mondják, hogy itt van palack, könnyebben felmész. Attól, hogy oxigénpalackot használ, az annyiban könnyebb, ugye, hogy nem lesz úgy rosszul, vagy nem lesz olyan baja, de hát akkor is föl kell menni, és az nem egy könnyű dolog, piszok nehéz, még oxigénpalackkal is. Akkor is meg kell lenni annak az erőnek, annak a fizikumnak, annak a tudásnak néhol, ha nehezebb, akkor technikai tudásnak, hogy fölmenjen az ember. Tehát
a kommunizmus csúcs az technikás?
Az se annyira. A pobjede, a győzelem. Azt én úgy hívom, hogy a 7000-esek K2-je.
Ó, az már magasabb akkor, mint
hát
a Lenin csúcs.
Hát nem sokkal, 300 méterrel, 7134 a Lenin csúcs, az pedig 7454, azt hiszem.
És az már megvolt?
Nem. Ad nem is vágyom oda. Az már egy kemény mászás.
Akkor maradjunk a Lenin csúcsnál, meddig jutottatok föl?
Hát a 6200 méteres Razdelenye csúcsot megmásztuk, másztunk egy 5100 méteres csúcsot is, és a 6100-as táborba aludtunk, de hát már addig is többen lettek betegek, és hányás, hasmenés, legyengült állapotba ezt nem lehet folytatni.
Tehát csak főtételt tettetek, kristálytiszta vizet ittatok?
Hát gletszer vizet, igen.
Az nem jó?
Hát de jó, ami nagyon fönt van. De hát ami már lentebb folyik, ott már emberek közlekednek, állatok közlekednek, ott bármi belekerülhet. Állati ürüléktől kezdve, akár még dög is, állati tetem, aztán azok fertőzhetnek. Meg a higiénia. Hát ugye ott nem úgy főznek, mint nálunk, hogy haj felkötve, szép gumikesztyű, vagy akármi, vagy hát ott minden úgy van, ahogy van. Tehát a higiénia ott azért még messze elmarad a európaitól.
És mit főztek nektek? Húst?
Húst is, meg sok gyümölcs volt. De hát meleve, ha már olyan vízbe mossák meg a gyümölcsöt, ami szennyezett már, hiába. Jó a gyümölcs, meg tiszta, meg nincs baja. A mosás után, vagy elkészíteni egy gyümölcslevest, hogy abból a vízből, az már okozhat problémát. Hát okozott is sajnos sok mindenkinél. Tehát most gondoljunk bele, aki napokig megy WC-re és megy a hasa, semmi nem marad meg benne, vagy hány azért, hát az itthon is legyengül, nem még olyan magasan, hát ott magasan még hatványozódik ez a dolog. Hát ha csak elvágjuk az ujjunkat, itt másnapra már alig látszik, vagy legalábbis hegesedik, ott 2 hét alatt sem múlik el. Lassabban mennek a gyógyuló folyamatok is.
Na most egy világ dőlt össze bennem, mert azt hittem, hogy kristálytiszta levegő.
Azaz, a levegő azaz, az nyilván.
De ez is olyan szemetes, mint a Mount Everest?
Régebben az volt, hogy 10 év voltam először, a szemet kupac halmokba állt. Most már szednek környezetvédelmi díjat 2 éve, és helikopterek elszállítják meg drónok a szemetet. tehát már tisztább sokkal.
Akkor fejlődik.
Igen.
Ez a része. Vannak kiépített utak? Tehát kötélpályák, létrák?
Hát persze, hát a fő úton, a normál úton hatalmas greccsel szakadékok vannak, és az ottani táborok serpái azok minden nap karban tartják, tehát létrákat helyeznek el, fix köteleket, volt olyan, hogy alattunk szakadt le a létra. Utánunk már nagyon nehezen tudtak átkászálódni, de mentek a serpák, aztán kiszögelték, meg felkötöttek az újabb létre.
Itt is sokan mennek így egymás nyomában?
Nem. Ez egy, szerintem egy kellemes, nagyon kellemes hegy, ott nincsen tömeg. Vannak emberek, de nincs tumultus. Pár éve volt a Covid után időszakban, mert ugye a Covidnál nem mehetett senki, törölték a járatokat, ugye mindenkinek átírták a repjét a következő évre, meg befizettek az irodáknak, és átvitték a következő évre, meg akik abba az évben mentek a következő évbe, tehát az találkozott az a, és akkor tömeg volt. Akkor nagy tömeg volt. Akkor volt sorbanállás is. De hát két évnyi ember volt ott abba a két hónapba.
Te voltál az utolsó, aki kidőlt?
Én már a városba dőltem ki szerencsére. Nekem nem volt.
Ja, visszafele?
Ő visszafele. Én nekem sosem nincs bajom. Elég erős a gyomrom, nekem az az erőségem. De már így minden évben így van, hogy a városba, mikor már úgy telítődik a Ázsia ízei, a szervezet telítődik, már nem kívántam se a étkezés, semmit, én már inkább pizzát ettem volna, vagy hamburgert, és ott a gyomromat már megviselte. A végére már én is ott. De már lenne a városban már 3-4 nap után.
Akkor ott... miért adtad fel a csúcstámadást?
Hát mert én egyedül nem vágok neki.
Ja, egyedül nem lehet?
Lehet, de most egyedül én mind vezetőként mentem, ha már senki nem megy, én sem megyek.
Akkor ez most egy ilyen önfeláldozás volt?
Nem önfeláldozás, de hát most egyedül meg beszélyes is, mert egyedül mész akkor, ha valami baj van, kisegít.
Nem tudtál volna csatlakozni egy másik csoporthoz?
De tudtam volna, persze, az lehetséges lett volna, de hát a csapat, az én csapatom.
Ja, tehát te felelősséget
hát
vállaltál,
igen,
értük.
Igen, persze. És ha már akkor megyünk, együtt legyünk, jóba rosszba.
Együtt sírunk, együtt nevetünk.
Így van, hát ez így szokott lenni. Hát a kapitány hagyja el utoljára a hajót.
Láttad már a csúcsot onnan, ahonnan visszafordultál?
3 éve, majdnem 7000-en voltam fönt. Hát akkor nem lehetett látni, mert ugye a kicsit kúpos és mögötte van a csúcs. Hát 100 néhány, mert még azt sem mondom, hogy néhány száz, mert csak egy jó 100 métert választott el.
Most idén?
Nem, 3 évvel ezelőtt.
Azért az is egy nagy önuralom, hogy visszaforduljon annak.
Hát olyan
ember.
Rossz idő volt, hogy
muszáj volt. Már embereket így meghalni.
Hát éppen azért. Hát amikor az ottani példaképem, az orosz túravezető visszafordult, akkor rögtön az jutott a fejembe, hogy én mit keresek itt. És akkor én is visszafordítottam a csapatot, és levonultunk. És jó is tettünk, mert leesett majdnem 1,5-2 méter hó. Ott sokan fönn is ragadtak a hármas táborban napokig. Úgyhogy jó tettük, hogy visszavonultunk, és gyorsan lementünk a kettesbe.
Miért ő a példaképet? Híres ember?
Nem, csak az ottani tevékenysége. Hát hihetetlen súlyokat visz föl, menti le az embereket a vállán, síjelve, ami, és demoralizáló is néha, mert mi menjünk Hágóvasba, Csizmába, ő meg jön mezítlábstrand papucsba a Grecseren, rövidgatyában megizében fütyörézve.
De ez most csak vicc?
Nem. Nem, ez így van. Sokan is ismerik, de jó, egy idő után felveszi ő is a bakancsát, meg minden, de hát egy darabig úgy megy.
Most nagyon bánod, hogy ez nem jött össze? Láttalak, mert figyelemmel kísértem a posztjaidat, és egy-egy csúcson ott lengeted a jégcsákányt, őrülsz, azt hittem, hogy már fönt is vagy.
Hát az a kazbek volt, meg voltak más 5000-es csúcsok, amin fenn voltam ugye idén. Ott nem sikerült, de nem bánom.
Így is jó volt?
A hegy meg, hogy ne, mert én, nekem a vallásom, vagy a hogy mondják ez a...
Arszpolitika.
Igen, arszpolitikám az, hogy mindegy, hogy milyen messzire mész, mindegy, hogy milyen magasra, még az sem számít, hogy milyen nehézségek árán jutsz valahova fel, csak az számít, amit hazaviszel. És attól, hogy a csúcson nem vagy, attól még te a hegyen vagy. Én úgy gondolom, hogy a hegyen vagy. Nem a csúcson, de a hegyen. Átéled azt, amit a hegy ad, átélesz mindent ott, csak az a csúcsélmény az marad el, de hát sokkal több az, amíg eljutsz a csúcsig, mint maga a csúcsélmény. Mert az csak néhány perc néha, vagy egy fél óra, vagy maximum egy óra. Amíg oda eljutsz, meg 3 hét. Tehát az odáig vezető út sokkal több mindent ad, mint maga a csúcs. Az csak a csúcsélmény, meg a tájkép élmény, de amikor tájkép élmény sincs, mert rossz az idő. És nem látunk az orrunkra.
Akkor megkérdezem, vagy meg se kérdezem, hogy lesz-e harmadik Lenin csúcs támadás?
Vagy sokadik, mert ez már a többedik volt.
Ja, igen?
De hát lesz biztos. Már úgy néz ki, hogy jövőre nem, mert jövőre Ecuador a...
A Chimborazo?
Igen, a főcsapás irány, meg még mellette egy-két vulkán, de azután évben úgy néz ki, hogy van egy csapat, aki nagyon kéri, hogy menjek el, és akkor talán utoljára vágok neki akkor.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és meséltél nekünk a Lenin csúcs támadásáról, illetve egyéb csúcsok megmászásáról. Vendégem Pavlovics Zsolt túravezető volt.
Most irodalmi részlet következik. Ferli Mávet Ilyen kutya nincs is című könyvének 7. részét hallják. Felolvassa Tóth Levente színművész.
Korcsi fürdetésére soha nem tudtunk csak úgy könnyedén rászánni magunkat, rendszerint a végsőkig halogattuk a döntést. Július utóján, amikor néhány napra elutaztam a Manitú-tóhoz, egyik barátunk nyaralójába, szintén réges-rég esedékes lett volna már a tisztogatási művelet. A Manitúnál, amelyik nyugaton egyike a legsúsabb mocsaras tavaknak, ragyogóan éreztem magam. Barátom meg én időnk javarészét azzal töltöttük, hogy megpróbáltunk úszni, holott a víz sótartalma olyan magas volt, hogy szinte lehetetlennek bizonyult az egyensúlyozáshoz szükséges mélységig belemerülnünk. Így hát csak a felszínen lubickoltunk, pecsenyére égtünk, és súlyos vízketegséget szereztünk be a sós víztől. Merőben gondtalanul, sugárzó jókedvel érkeztem meg hétfő reggel Saskatoonba. Már a kapu előtt füttyentettem Korcsinak, mert ajándékot hoztam neki. Egy útközben talált döglött pockot. Korcsi nem válaszolt a füttyömre. Kissé csalódottan léptem be a házba, ahol mamát pillantottam meg, aki kisírt szemmel megtörten gubbasztott a pamlagon. Jöttömre felpattant és a keblére ölelt.
Jaj, drágám, zokogta, a te szegény, szerencsétlen kiskutyád, az a szegény, szerencsétlen kiskutyád.
Gyilkos balsejtelen fogott el, súbálvánnyá dermedtem mama karjaiban. Mi történt vele? Tudakoltam. Mama elengedett, és a szemembe nézett.
Erősítsd meg a lelkedet, szedd össze minden erődet, kisfiam, mondta. Jobb lesz, ha magad nézed, meg lent van a garázs alatt.
Már rohantam is. Korcsi legszentebb menedéke a garázs alatt rejtőző üreg volt, amelyet csak egy szűk vájaton lehetett megközelíteni. Hason csúszva bemásztam és beleskeltem a gyászos homályba. Mikor a szemem hozzászokott a sötéthez, megpillantottam egy alig kivehető, de azért Korcsi-szerű alakzatot. A legtávolabbi zugban gömbölyödött össze, farka félig eltakarta a fejét, csupán egyik szeme izzott vészjóslóan a borongásban. Nem hatott úgy, mintha komolyabban megsérült volna, ezért ráparancsoltam, hogy jöjjön ki. Korcsi meg sem moccant. Végül kénytelen voltam beszuszakolódni a járatba, megragadtam a farkát, és durva erőszakkal kicibáltam. A látványtól azonban annyira elhűltem, hogy szétnyílt a markom, mire Korcsi sebesen visszavonult rejtekébe. Korcsi nem volt immáron fekete-fehér kutya, sőt, még fekete-sárga sem. Korcsi ordítóan kék-fekete lett. Bundájának egykor fehér területei valami földön túli ultramarin kék színben tündököltek. A hatás egyenesen hátborzongató volt, kivált a fején, mivel még az orra meg a szája széle is világítóan kék lett. Korcsi színeváltozása aznap következett be, amikor elutaztam a Manitútóhoz. Roppantul felbosszantotta és sértette, hogy otthon hagytam, és emiatt egész nap duzzogott. Miután senkitől sem sikerült kicsikarnia a nézete szerint jogos együttérzést, eltávozott, és csak este tért haza. Hazatérése meglehetősen emlékezetes maradt. Valahol a várostól keletre eső nyílt prérin bukkant rá a lehetőségre, amelynek segítségével bosszút állhatott az emberiségen. Talált ugyanis egy döglött lovat, mégpedig az oszlás olyan minden igényt kielégítő állapotában, amely a legalkalmasabb volt, hogy meghempergőzzék rajta, illetve benne. És Korcsi a tőle telhető leglelkiismeretesebb módon meg is hempergőzött. Valamicskével 9 óra után érkezett haza. Nyilván abban bizakodott, hogy a sötétség jótékonyan elrejti, míg elvackolódik odújában, ám de papa lesből váratlanul nyakon csípte. Korcsi veszekedettől küzdött szabadságáért, és röpke időre sikerült is elmenekülnie, csak hogy a hátsó udvarban ismét csapdába ejtsék. Keserves vonítás közepette, végül levonszolták az alaksorba, ott aztán rácsukódtak, sőt, rá is zárultak az ajtók, és a mosóteknő már csurik telten várta. Papa soha nem volt hajlandó részletesebben beszámolni az elkövetkezett eseményekről, de mamától, noha ő személyesen nem jelent meg az alaksorban, elég elfogadható, aprólékos tudósítást kaptam. A párviadal hős költeménybe illő lehetett, csak nem 3 óra hosszat tartott, a harci zajok és illatok pedig úgy szólván minden értékelhető csökkenés nélkül érkeztek mindvégig mamához a központi fűtés csövei révén. Mama összefoglalója szerint a 2. óra vége felé papa is, Korcsi is tökéletesen berekedtek, majd elnémultak, és az alaksor padlójára kilocsanó víz vad cuppogása világosan tanúsította, hogy a küzdelemnek még korán sem szakadt vége. Már csak nem évfélre járt, amikor papa feltámolygott a lépcsőn egyedül. Anya szült pucéran közel a végkimerüléshez. Miután felhajtott egy jókora adag rövid italt, és maga is megfürdött, rögtön az ágyba vetette magát, anélkül, hogy egy mukkot is elárult volna mamának az alaksor lucskos csatamezején lezajlott borzalmas dolgokról. Korcsi az éj maradékát a szabadban töltötte a homlokzati veranda alatt. Nyilván túlságosan fáradt volt még ahhoz is, hogy bosszút álljon meg kínosztatásáért, és azon mód visszatérjen a döglött lóhoz, ám bár másnapra alig, hanem ezt tervezte. De amikor ráköszönt a hajnal, még a ló vonzereje sem tántorította el megszokott reggeli foglalatosságától. Korcsinak már réges-rég megrögzött szokása volt, hogy virradat után reggeli előtt elvégezze őrjáratát a környékbeli utcákon. Szabályos menetrend szerint haladt, amelytől ritkán tért el. Bizonyos szemétvödröket például soha nem mellőzött, és persze egész csomó fontos telefonpóznára is gondot kellett viselnie. Körútja során rendszerint végig ügetett a 9. és 10. sugárút közötti sikátoron, ahonnan a New Bridge hídfőjéhez ment, végül a Five Corners környékén található vendéglők és élelmiszerboltok hátsó bejáratait kereste fel. Visszatérőben a főutcán sétált végig, ahol az útba eső tűzcsapokat ellenőrizte, mire elindult hazafelé, rendszerint már meglehetősen sok ember nyüzsgött az utcákon, akik a hídon át munkahelyük felé igyekeztek. Korcsinak aznap reggel még halvány sejtelmesen volt az őt ért sorscsapásról, míg össze nem találkozott a délnek tartó munkások seregével. Mama sem gyanított semmit, még 3:48-kor sem, amikor megszólalt a telefon. Mama felvette a kagylót, amelyből egy áldázul, dühödött női hang sípított a fülébe. Magukat egytől egyik börtönbe kéne csukni. Majd meglátják, hogy nem lesz jó mulatság, ha feljelentem az egész pereputtyukat. A vonal másik végén hatalmas csattanással levágták a kagylót, és mama tovább folytatta a reggeli előkészítését. Kora reggel, általában elég közönyös volt a világgal szemben, és feltevése szerint a fenyegető kirohanás egyszerűen valami téves kapcsolás következménye lehetett. Sőt, még mosolygott is rajta, amikor reggelinél elmesélte papának. Még akkor is mosolygott, amikor beállította a rendőrség. A két közeg igen nyájasan és udvariasan beszélt az ajtót nyitó mamával. Egyikük elmagyarázta, hogy valami dilinós felhívta az őrszobát és bejelentette, hogy moveték bemázolták a kutyájukat. A rendőrök őszinte zavarban sietősen tudatták, hogy sajnos a törvény értelmében efféle panaszt, bármilyen nevetségesnek tűnik is, kénytelenek kivizsgálni. Amennyiben mama pusztán a formaságok kedvéért kijelenti előttük, hogy a kutya a maga természetes színeiben pompázik, mondták, ők szíves örömes távoznak is. Mama persze haladéktalanul megtette a kért kijelentést, bár kissé megrökönyödött a dolgon, és már is futott vissza az ebédlőbe, hogy beszámoljon papának. Csak hogy a papa addigra csendben elpárolgott. Még a reggeli kávéjának a felét is ott hagyta. A hátsó bejárat felől ödönke motorjának méltatlankodó hörrenése és távolodó morgása jelezte, hogy igencsak septében távozik. Mama vállat vont és kivitte a csetrest a konyhába. Korcsi ebben a pillanatban kezdte kaparászni a bejárati ajtót. Mama kiment, hogy beengedje. Korcsi leszegett fejjel, szívfacsaróan nyomorúságos lelki állapotban surrant be a házba. Alkalmasint párját ritkítóan rémes perceket élt át a zsúfolt utcákon, nyílegyenesen az én szobámba menekült és eltűnt az ágy alatt. Papa még nem érkezett meg a könyvtárba, amikor mama oda telefonált. Mama izgatott üzenetet hagyott neki, hogy azonnal jöjjön haza, majd felhívta az állatorvost. Bal szerencsénkre ugyanazt, aki akkor járt nálunk, amikor Korcsi lenyelte a kátrány szappant. Ennek ellenére ismét kijött, ám szemében élénk gyanakvás villogott. Mama már a kapuban várta, és sietősen beráncigálta az én szobámba. Egyesült erővel iparkodtak kicsalogatni Korcsit az ágy alól. Korcsi azonban nem volt hajlandó előbújni, az állatorvos kénytelen kelletlen utána mászott az ágy alá, mitagadás eléggé viszolygott a dologtól. Amikor végre kievickélt, átmenetileg elakadt a szava. Mama félreértette némaságát, azt hitte ez a Korcsi súlyos állapotát jelzi. Könyörögve unszolta a doktort, hogy árulja el, mi a baj. A fejére zúduló prédikáció teljesen készületlenül érte. Az állatorvos tökéletesen megfeledkezett minden hivatásbeli kötelességéről. Távozó félben neki keseredetten fogadkozott, hogy szögre akasztja az orvostudományt, és visszatér búzát termeszteni a farmra, ahonnan származott. Annyira feldühödött, hogy még a számlát is csak nem elfelejtette benyújtani. Mama úgy érezte, hogy aznap reggelre már jócskán elege van a világból, és semmiképpen nem tud elviselni több piszkálódást, ám pár perccel később a hátsó bejáraton elővigyázatosan besompolygott papa. Szakasztott olyan siralmasan festett, mint Korcsi. Észrevette mama arckifejezését, és megkísérelt elébe vágni. Esküszöm az élő Istenre, nem is álmodtam, hogy ilyen hatása lesz, mentegetőzött sietősen, de gondolom, ki lehet majd mosni, ugye? Hangjából valami védekező rimánkodás csendült ki. Mama elméjét a megkésett felismerés kezdte bevilágítani a tőle telhető legbajúsabb tekintettel merett férje urára. Mit kéne kimosni? Kérdezte, mert most már végképp nem szándékozott kibúvót hagyni papának. A kékítőt, rebegte megadóan papa. Nem csoda tehát, hogy mama tört lélekkel fogadott, amikor megérkeztem a nyaralásból. A telefon 3 napig szünet nélkül csengett. Néhány telefonáló szellemeskedni igyekezett, kétségkívül ezek voltak a legelviselhetetlenebbek. Mások acsarkodtak ránk. Szerencsére a Saskatoon Star Phoenix riporterei papa barátai voltak, és ha jól észrevehető kelletlenséggel is, de megtagadták maguktól a pazar újságírói lehetőség kiaknázását. Mindazonáltal Saskatoon szerte nem igen akadt ember, aki ne értesült volna és ne formált volna véleményt Movatékról, valamint Hupikék ebükről. Mire én hazaérkeztem, papa már mód felett érzékeny volt a dologra, és határozottan veszedelmesnek látszott tüzetesebben kifaggatni. Ennek dacára végül összeszedtem a bátorságomat, és megkockáztattam a kérdést, hogy voltak éppen mennyi kékítőt használt fel. Csak egy csipetet, vágta rá Kurtán. Mindössze annyit, hogy eltüntessem azt a rohadt sárga szint a bundájából. Máig sem sejtem, hogy pontosan mennyi lehetett az a csipet, de azt tudom, hogy néhány nappal később, amikor mamma megkért, hogy pucoljam ki az eldugult lefolyót az alaksorban, legalább 10 kékítő kocka csomagoló papírt kotortam ki belőle. Hát lehet persze, hogy némelyik már régebben oda került.
Ferli Mávet, Ilyen kutya nincs is című könyvének 7. részét hallották. Felolvasta Tóth Levente színművész. Műsorunk ezzel mára véget ért. Munkatársaim voltak a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Tompos Péter, valamint a műsor készítője Tikovics Ernő. Az elhangzott adást pénteken 10 óra 30 perctől újból meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Vörös Sándor a Teljesség felé című írásának második részét Rátóti Zoltán olvassa fel.
Vörös Sándor a Teljesség felé. Az alapréteg. Szállj le önmagad mélyére, mint egy kútba. És ahogy a határolt kút mélye megtalálod a határtalan talajvizet, változó egyéniséged alatt megtalálod a változatlan létezést. Legtöbb ember azt hiszi, hogy halálakor megsemmisül, vagy majd testetlenül él tovább a térben és időben. A halál nem megsemmisülés, nem is tovább élés. A halállal szétmálik mindaz, ami az embernek időbeli, változó része, a test, az érzés, az értelem, az egész személyiség. És mesztelenül marad az alapréteg, melyben változásnak, keletkezésnek, pusztulásnak lehetősége nincsen. Az embernek nem a léte, hanem a külön léte szűnik meg. A mai ember alig tud különbséget tenni önmaga létének és külön létének megszűnése között. Önmaga létét külön léte nélkül teste, érzései, tudata, időbelisége, változékonysága nélkül csak ájulásszerű, mély álomszerű állapotnak képzelheti. Pedig a külön létből a személytelen, valódi létbe átjutás nem lecsökkenés, sőt, végtelen felfokozódás. Nem mély álom, inkább az éberség teljessége, melyhez képest a legéberebb életbeli állapot is csak káprázó tétovaság. Aki leszáll saját alaprétegébe, ilyenkor maga mögött hagy minden életbeli érzést, minden gondolatot és lehetőséget. És ott van, ahol majd halála után, az időtlenben, változatlanban, ahol nincs többé én és nem én, hanem mindennek mindennel azonossága, tagolatlan végtelenség. Nem ájult sötétség ez, hanem fényen túli ragyogás. Tett nélküli sugárzó működés. Érzéstelen teljes szeretet. Örök változatlanság. Mégsem megdermedés, hanem változás felettiség, melyben minden változó is benne rejlik, akár az ébrenlétben az alvás lehetősége. A teljesség. Van Isten? Nincs Isten? Abban, ami független a tértől, időtől és minden káprázattól, a van és nincs ugyanaz. Van örök létem? Nincs örök létem? Túl a téren, időn és minden káprázaton, a lét és nem lét ugyanaz. Minden ismeretet csupán arra jó, hogy a változók közt eligazítson, de a változatlanról nem nyújt semmi bizonyosságot. Ismeret csak a változóban van, és csak a változóról, mert benne külön-külön vizsgálható a van és nincs, helyes és helytelen, domború és homorú. De a teljességben mindez bontatlanul azonos, ezért nincs benne semmi megnevezhető. A teljesség nem egy és nem több, nem én és nem más, nem valami és nem semmi. Ha a teljességet ismerni akarod, ne kérdezz semmit. Mert rávonatkozólag minden igen és nem ugyanazt jelenti. Hanem merülj önmagadba, személyed alá, és ahol nincs tovább, ahol minden mindennel azonos. Ez a teljesség. Az Isten. Az ember, akit jönni-menni látsz, zárt. Egyéni. És az emberalkat legmélyebb rétege nem zárt, nem egyéni. Mindennel összefüggő. Azonos a minden alakzat mélyen rejlő egyetlen létezéssel. Az időbeli véges személyiség mögül kibontakozó időtlen végtelenség a lélek. A kibontakozásra nem szoruló időtlen végtelenség az Isten. Külön-külön határok csak a térben és időben vannak, ami tértelen, időtlen, bontatlan. A személyiség burkából kiemelkedő emberi lélek azonos az Istennel, és mégsem az Isten. Nem úgy azonos az Istennel, mint a csönd a csönddel, hanem mint a zaj megszűnése a csönddel. Az ember, mikor zártságából megszabadul, háromféleképpen látja Istent. Mint vanon túli, vonatkozás nélküli lényeget, mint a mindenséget beburkoló és telesugárzó szerelmet, és mint a véges személyiség leomlása után felragyogó végtelen lelket. Az Istenbe olvadó ember számára nincs többé kívánatos és nem kívánatos. Nincs többé semmiféle fokozat. Mindent végtelenül és kívánság nélkül szeret. Számára minden ugyanegy. Minden a teljes változatlan, melyből a számtalan változó jelenség árad. Isten tartalmazza a mindenséget, és a felszabadult lélek Istenben tartalmazza a mindenséget. Első hármas csoport. A közbeszéd nem tesz különbséget jó és kellemes között. Isten is jó. A viszketek megvakarása is jó. Legtöbb ember a mennyről azt hiszi, hogy élvezet, s a pokorról, hogy gyötrelem. Az öröm, a kín és minden tagoltság, még ha legtisztább is, a testhez tartozik. A boldogságot csak a testben kíséri öröm, a boldogtalanságot csak a testben kíséri kín. A halállal elmálik az öröm, a kín és minden tagoltság. A határtalan az érzelgősnek, mint a fagy. A gyűjteni vágyónak, mint a fosztogatás. Az egyéniségnek, mint a megsemmisülés. Második hármas csoport. Bontsd le magadban arcot köveit. Szírt talajod rád világol. A hús és vér hazug és mohó, de igaz és szelíd a csontváz. Ha a lényed mélyén dédelgeted egyéniségedet, akárha gyomrodban viselnéd a ruhát és fázó csupasz testeddel melengetnéd. Ha boldogságot a változótól remélsz, nem a változatlantól, ha öröklétet a változóban remélsz, nem a változatlanban, akárha tükörképedet akarnád etetni és öltöztetni, és vézna és pucér maradna tested is, tükörképed is. A halálról. Az ember kétféleképpen mentesülhet egyéniségétől. Vagy alája süllyed, vagy föléje emelkedik. Vannak emberek, kik úgy belemosódnak a tömeglélek alaktalanságába, vagy valamely züllöttség értelem alatti áramába, hogy teljesen feloldódnak benne. Eltompulnak, és különlétük csak látszat. És haláluk már csak elátszatnak halála. Testük felbomlásával a különlétük utolsó jele is megszűnik, végképp beleolvadnak a sötét, ragacsos áradatokba. Ez a kárhozat. És vannak, akik egyéniségük fölé emelkedve, igazi lényük ki a személytelen, örök mértéket teszik. Halálukban úgy omlik le róluk a különlét, mint egy börtönfal, és átömlenek időbeli, zárt életükből az időtlen, határtalan teljességbe. Ez az üdvösség. Legtöbb ember a haláláig őrzi egyéniségét. Tervei, körülményei, apró kedvtelései jelentik részére az élet értelmét, s a haldoklás perceiben feltáruló időtlen végtelenségtől, az üdvösségtől épp úgy visszariad, mint az elfoszló tudat alól feltörő homályos vonzástól, a kárhozattól. Egyikben sincs érzés, értelem, változás, tagoltság, melyek az ő kedvteléseihez szükségesek. Szétváló ösztöne az élet végső roncsába kapaszkodik, és ez már nem nyújt menedéket. Az élet, változás, idő kicsúszik alóla. A változatlan örökléttől iszonyodva elhúzódik. Dermedt állapotba kerül, melyből az élet tagoltsága és a lét teljessége egyformán hiányzik. Meghalás utáni sorsa kis részben attól függ, hogy miképpen emlékeznek rá, imádkoznak-e érte, földi és nem földi jó szándékok segítik-e. Főképpen pedig attól, hogy volt-e az életében valamely egyén fölötti, általános erény, mely nem a személyiséghez, hanem az alkat mélyén rejlő örök mértékhez tartozik, a személyiség elpusztulásával nem pusztul el, és őt támogatni bírja. Ez a tisztító tűz.
Vörös Sándor a Teljesség felé című írásának második részét Rátóti Zoltán színművész olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír.